az igaz ember pedig hitből él. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első és harmadik versét. 25. Zsoltárunk így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét, kikeresvén a 495. énekünket és az első versétől énekeljük a 4. versig. 495. énekünk így kezdődik. Hálát adok néked, mennyvéri Isten! Ami segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk a János evangéliumának a 13. részéből, az első verstől a 17. versig a következőképpen.
A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jól lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a te élő igéddel keresel meg bennünket, és köszönjük, hogy arra tanítasz bennünket, hogy valóban tudjuk egymást igazán, őszintén, tiszta szívből, buzgón szeretni. Bocsáss meg, hogy mi mégis olyan sokszor szeretetlenek vagyunk egymással szemben, hogy olyan nehéz nekünk ez a szó, hogy megbocsájtás, és olyan nehéz nekünk ezt megélni. Arra kérünk téged, hogy könyörülj a mi szívünkön, a mi lelkünkön. Az, hogy valóban tudjunk szívből megbocsájtani azoknak, akik bennünket megbántottak, akik bennünket bántalmaznak. És az, hogy valóban ott legyen a szívünkben az a szeretet Úr Jézus Krisztus, amely csontokat tör össze, amelyet te hoztál ebbe a világba. Arra kérünk, hogy így gyere közébünk a mai Isten tiszteleten is. Így szólj a mi szívünkhöz, így változtass meg a mi életünket, hogy egyre inkább olyan legyen, amilyennek te szeretnéd látni. Amen. Most pedig szeretném kérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ki. Na, gyertek a másik félre is. Erre is lehet jönni a gyermekek, a családok. És ezt fogjuk meg egymás kezdet, hogy kör legyen. Jó? Fogd meg a kezét, tesó, akkor össze fogunk kérni senkit. Hát, áldás, békesség! Szép jó reggelt kívánok a kis tesóknak! Képzeljétek el, egy történetet szeretnék veletek megosztani, ami velem történt, amikor hát nagyjából annyi idős lehettem, mint most a Dani. Az volt, hogy az én időmben még nagy dolog volt, amikor az ember a születésnapjára matchboxot kapott. Ugye a fiúk mi ezt tudjuk, hogy ez miért fontos. Ez kb. Olyan volt, mint amit aki annak idején, amikor én voltam kisgyerek, Barbie-babát kapott, így a lányoknál. Így a lányok is el tudják képzelni, hogy ez milyen lehetett annak idején. De mindegy, elég az hozzá, hogy megkaptam életem első matchboxát, ami egy ilyen, hát nagyon kis, ilyen hiper-szuper kis autó volt, egy ilyen teherfurgon. És hát mindenhova magammal vittem, többek között ide, ahol itt laktam a nagymamámnál akkor, gyerekkoromban. És kivittem a játszóra is, amit akkor még megvolt, most sajnos, mivel nincsenek gyerekek itt a telepen túl sokan, ezért most a nénik beültették virággal, de ott régen egy nagy homokozó volt, és kivittem oda játszani. És hát történt az a dolog, hogy látták egyesek, hogy ott játszok, a gyerekek közül ők is oda jöttek játszani, és volt köztük egy kisfiú. Hát ez a kisfiú oda jött így mellém, és mondja nekem, hogy hú, de szép ez a matchbox. Mondom, igen, most kaptam a születésnapomra, és nagyon örülök neki, hogy végre az enyém, és teljesen jó, és tudok vele játszani, meg minden. És így mondta, hogy hú, hát nagyon-nagyon szép, mindegy, elég jó, játszottunk minden, és annyira elment a játékkal az idő, hogy közben a matchboxom egyszer csak eltűnt. És ez a kisfiú elvitte a matchboxomat. És így képzeljétek el onnantól fogva, amikor így fölkeltem így hétvégén, reggelente szombaton, így kinéztem a homokozóra, hogy ott van-e az a gyerek, vagy nem, hát persze nem volt ott, a matchboxom se volt ott, és eléggé el voltam keseredve. És ezt azért mondom nektek, mert képzeljétek el, hogy éppen most, hogy a megbocsátás kapcsán készültem a szolgálatra, jutott eszembe első történetként ez az életemből. Hogy milyen sok ideig tartott az nekem, mire meg tudtam ennek a valakinek bocsájtani, ennek a kisgyereknek, hogy milyen galátságot követett el, hogy ellopta a matchboxomat. De nem tudom, hogy voltam már veletek, amikor valami nagyon kedves dolgot vettek el tőletek mások. Volt ilyen valakikkel? Már történt ilyen tragédia? Kisebbek közül? Nagyobbak közül? Még nem. Mert majd amikor megtörténik, akkor jusson eszetekbe az, hogy az Úr Jézus tudná nekünk annál többet is adni, mint amit elvesznek tőlünk. Jó? Áldás békesség lehet kimenni akkor. Jó, az Isten tiszteletet pedig a gyülekezet énekelje, a textusra készülve, a 226. énekünknek az első és a második versét. 226. énekünk itt kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, amint szól hozzánk a Máté evangéliuma
18. részéből a következőképpen. Ekkor hozzá menvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezd vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik eggyel az ő szolgatársai közül, akik 100 dénára valanéki adós. És megragadván azt, folytogatja vala mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lába elé, könyörög vala néki mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmentvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmentvén mindent megjelentének az ő uruknak, míg történtek vala. Amikor előhivatván őt az ő ura, mondanéki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Foglaljuk el a helyünket. Luther Márton, a nagy német reformátori teológiának a megalkotója, mondott egy nagyon fontos dogmatikai tételt, amelyet én nagyon szeretek és sokszor használom is, nem csak a konfirmációs órán, hanem amikor a gyerekeknek is tartok gyerekalkalmat, mert ez nagyon fontos, hogy megértsék, hogy ez mit takar. Ez a simul justus et peccator. Az ember egyszerre megigazult és bűnös. Ez az állapot, amelyben mi keresztjének élünk, és hogy gyakorlatilag ebben a kontextusban mit jelent a megbocsátás, ez egy nagyon lényeges kérdés, egy nagyon sarkalatos kérdés. Sokszor halljuk azt rádióban, sajtóban, hogy a kereszténység a szeretet vallása, Jézus a szeretet nagy tanítója. Még aki nem is ismeri el azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, azért azt elismerik, hogy valóban ő a szeretetet nem csak prédikálta, hanem meg is élte. És azt gondolom, hogy a szeretetnek a megélésének az egyik sarokköve az a példázat, amelyről itt ebben a kis történetben szó van. És ehhez bevezetőképpen, gondolatképpen a megbocsátáshoz szeretnék felelvelni a testvéreknek egy velem megtörtént dolgot. Néhány évvel ezelőtt megkértek a Kolos Liát szakközépiskolában, ott nyílt lehetőség erre, hogy egy magyar órán a Bibliáról kellett beszélni. És megkértek arra, hogy menjek el, mint a helyi ottani egyik ilyen kispap, és beszéljek a Szentírásról. Hát én annak rendje és módja szerint már 15 perccel az óra előtt megjelentem, megmondták, hogy melyik 9. osztályba kell bemennem, be is mentem, le is ültem az utolsó padba, hogy egy kicsit úgy szokjam a közeget meg a helyet. Leülök, és hát ahogy észrevették, hogy bejöttem, ugye akkor is a zsinóros református uniformisomban voltam, leülök, ugye egyből úgy néztek, hogy na hát én vagyok, ki vagyok, melyik bolygóra jöttem. És hát néhányan gondolták, hogy én valami papféle vagyok, úgyhogy akik az osztályból a nagyon divatos sátánista közösséghez tartoztak, azok kimentek, és hogy egy kicsit úgy jobbá tegyék számomra a légkört, fordított keresztet, meg pentagrammát, meg ilyeneket rajzolgattak úgy föl. És abban a percben én
egy kicsit megijedtem, megmondom őszintén, de egyből elkezdtem imádkozni, és azt imádkoztam, hogy Uram, adj bölcsességet, hogy valahogy megértessem velük azt, hogy miről is szól a Te igéd. És aztán becsöngettek, jött az óra, kimegyek, letöröm a tábláról ezeket a nagyon csodás kis jeleket, és megkérdezem ott az egész osztályközösség elől, hogy akkor nézzük, hogy mi a kereszténységnek a lényege, mert a Bibliáról kezdenék beszélni. Ki itt a legnagyobb, ugye, sátánista, csak így megkérdeztem. És mondták, hogy hát a fiúk közül ő az, aki leginkább ebben benne van, és akkor rámutattak egy ilyen kigyúrt nagy darab gyerekre, de hát persze nálam az egy kisebb volt. És kértem, hogy hát akkor barátom, akkor gyere most ide ki, velem szembe légy szíves. Mert a tanárnő már ott egy kicsit úgy félt, hogy most így mi lesz magyar órán, de mindegy. Kihívom így velem szembe, így megáll, és így neki szegezem a nagy kérdést. Na, drága barátom, az Úristen engem jó nagy tenyérrel áldott meg. Ha én most adnék neked az én drága kis felebarátomnak egy hatalmas nagy fülest, úgyhogy te leesnél a padlóra, némileg eredne az óra véled, orod véle. Mihez kellene több elő, amikor fölállnál? Hogy visszaüss, vagy hogy ne üss vissza? Ez a hatalmas IQ-val megáldott testvérünk azt mondta, hogy ahhoz több erő kellene, hogy ne üssek vissza. Akkor mondom, miért kell a gyengék oldalán állni? Miért kell a gyenge sátán oldalán állni? Legyél az erősebb oldalán. Legyél Jézus oldalán. Hát a szeretet erősebb, mint a gyűlölet. A megbocsájtás erősebb, mint a szeretetlenség. Péter a tanítványok közül a legkiemelkedőbb, ha szabad ezt mondani, akit mindig úgy találunk a Bibliában, mint aki vagy a legkiemelkedőbb, aki mindig ott van, vagy aki a leginkább nagyot bukik. És érzi Péter, hogy ez a megbocsájtás téma, ez egy nagyon lényeges dolog valahogy így Jézus mellett. Ott jártak már Jézussal, eltöltöttek már néhány évet, tapasztalták a csodákat, a jeleket, sok mindent átéltek Jézussal, és egyszer Péterből kibukik, hogy Uram, hányszor kell megbocsájtanom az én fele barátomnak? És Jézus azt mondja neki, hogy Péter, nem csak 7-szer, ahogy te azt gondolod, hanem még 77-szer is. És hogy egészen megértsd Péter, hogy miről van szó, Jézus belekezd ebbe a példázatba. Azt gondolom, hogy mi nagyon jól ismerjük ezt a példázatot, az adószolgának a példázatát, mert gyakorlatilag mindnyájunk élete találkozott már ezzel a problémával. Azt mondja Jézus, hasonló a mennyek országa a királyhoz, akinek volt egy szolgája, akinek hatalmas adóssága volt. Nem is kevesebb, mint 10 000 talentumnyi adóssága volt. Ugye számonkérést tart a király a szolgájuk között, hogy ki mennyivel, hogyan tud elszámolni, és van egy szolga, hát ha Magyarországon ma lenne több is, van egy ilyen szolga, aki nem tud elszámolni 10 000 talentumnyi arannyal. Hogy egy kicsit úgy felszorozzam, utána néztem, hogy mennyi egy római talentum. Hát egy római talentum az kb. 10 kiló, hogyha ezt felszorozzuk, bocsánat, 30 kiló, hogyha ezt felszorozzuk 10 000-rel, akkor az 300 000 kilogramm arany. Nem tudom, hogy az átváltanák most forintra, az mennyi lenne, nem vagyok ebben, nem tudom, mennyi az aranynak az unciája. De elég tetemes adósság, azt gondolom. És a király maga elé hivatja ezt a szolgát, akiről kitűnik, hogy ez a hatalmas adóssága van, és azt mondja neki a király, mert az Isten országának is rendje van, egy királyság, egy jobb helyen egy országnak is van rendje, egy királyságnak is van rendje, és a számonkérés nem marad el. A számonkérésben pedig az adós szolga megkapja az ítéletet is a királytól. Elkobzom a vagyonodat, elkobzom még a feleségedet, meg a gyerekeidet is rabszolgának, mert nem tudod megadni ezt az adósságot, ez olyan sok. Képtelen vagy ennyit megadni. És abban a percben az adós szolga a király elérogyik, magunk el is tudjuk ezt képzelni, és könyörög, hogy Uram, könyörülj rajtam, Könyörülj rajtam, mert nincs semmi, nem marad semmim akkor. Akkor nem lesz semmim. Akkor mindent elvesztettem. Hogyha mindent elveszel tőlem. És azt olvassuk az igében itt is, és nagyon tetszik nekem a Károli fordítás, azért is ezt olvastam, most általában az új fordításot szoktam használni, mert az van itt az igében, és a király megkönyörült a szolgán. Megbocsájtott. Ez nagyon lényeges, mert innentől fogva ennek a szolgának nincs mentsége, ha nem tudja ő ugyanezt képviselni a szolgatársai felé. És nekünk sincs mentségünk, hogyha ezt a bocsánatot, amelyet Jézus Krisztustól megkaptunk teljesen és tökéletesen, akik már ott jártunk lélekben a kereszt alatt, és akik átvettük Istentől a bocsánatunkat, akik jövünk úrvacsorához, és vesszük magunkhoz Jézus Krisztusnak a jegyeit, a kenyeret és a bort, az ő megkövetett testének és vérének a jegyeit, nem mondhatjuk innentől fogva, hogy ránk ez a kis példázat nem vonatkozik. De igenis vonatkozik. És az, hogy igazán szeretjük egymást, az abból látszik meg, hogy tudunk egymástól bocsánatot kérni. Nincs olyan galátság, nincs olyan nagy bűn, és itt ez a 10 000 talentum ezt is akarja kifejezni, nincs olyan nagy bűn, amit ne tudnánk mi megbocsájtani. És még egy dolog benne van itt a számoknak a törvényében, hogy valóban csak az az ember képes igazán, teljes szívből a másik ember felé könyörülettel lenni, és igazán megbocsájtani, aki tudja, hogy neki is megbocsátatott. Aki tudja, hogy nekem a király elengedte minden adósságomat. Aki tudja, hogy Krisztus király nekem is mindent elengedett. És ezért már nem kell annak a következményeit elviselnem, ami járna nekem ezért. És azért az arányok is megdöbbentőek. Az adós szolga 10 000 talentummal lógott a királynak, mondanánk így. 10 000 talentummal, és ezzel szemben az a szolgatársa, aki viszont neki volt adósa, ő csak néhány dénárral, és azt a néhány dénárt sem volt képes elengedni. Ez a bocsánatot nyert adó szolga. Nagy figyelmeztetés ez, testvérek, hogy vegyük komolyan, hogy Krisztus nekünk nagyon-nagyon-nagyon sokat bocsájtott meg. És nem a bűnnek a sokaságán van a hangsúly, testvérek, hanem a mennyiségnek azon a pontján, vagy minőségnek azon a pontján, hogy mi bennünket egy bűn is tökéletesen elválaszt Istentől. És egy bűn is lehet 10 000 talentumnyi nehéz súly egy ember életén. És akik átéltük ezt, hogy titkos bűnök voltak az életünkben, rajtunk voltak azok a sötét dolgok, tettek, amiket csináltunk, vagy azok a gondolatok. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent Krisztus bocsánat, amiből kimosott bennünket Jézus Krisztusnak a kegyelme. És nagyon fontos, hogy ezt a kegyelmet komolyan vegyük. Hiszen erre vagyunk elhívva, hogy szívtől szívig, hitből hitbe vigyük a bocsánatnak az örömhírét is. Hogy nem kell többet úgy hozzáállnom valóban ahhoz a rokonhoz, nem kell többet úgy hozzáállnom ahhoz a szomszédhoz, hanem lehet másképpen. Az első keresztényeket arról vették észre, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeretik. Amikor annak idején megtértem, akkor én, rólam sokan tudják, nem tudom, hogy testvérek tudják, de azért elmondom, hogy én eléggé szélső jobboldali voltam, annál is szélső jobboldalibb, és nekem annak az oka az volt, hogy az én édesanyámnak a harmadik férje, az öcsémnek az édesapja, ő cigány származású volt, és ezért én eldöntöttem, hogy 13-14 évesen, hogy én ezt a népséget úgy finoman szólva úgy próbálom oda tenni, ahova valók, és hát rendszeres volt az életemben az, hogy hát eléggé csúnyán bántam velük Csepelen, hogy finoman fogalmazzak, akkor még Csepelen laktam, és bennem volt egy hatalmas nagy gyűlölet velük szembe. És aztán évekkel később, amúgytán megtértem és befogadtam Jézus Krisztus kegyelmét a szívembe, Isten elkezdett használni ezek felé, az emberek felé. A cigányok felé. És megélhettem egyszer azt, amikor a mostoha apám, akit kimondottan ilyen gyűlöletet vettem föl, körül, hogy az ő szülei annyira észrevették rajtam, hogy én megváltoztam, és Isten kimosott ebből a gyűlölködésből, hogy megkértek, hogy itt fönt volt egy 50. házassági évfordulók, és megkértek, hogy én beszéljek a Bibliából valamit. És hirdetettem nekik az Isten evangéliumát, az Isten örömhírét. És én, aki előtte gyűlöltem őket, aki előtte tényleg azt mondtam, hogy kész, Isten elkezdett használni feléjük. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt az életemben, és mai napig is meghatározza ez a bocsánat adás az életemet. Mert micsoda bűn volt az hozzám képest, amit a mostapám velem elkövetett, ugye? Hogy ő cigány. Ahhoz képest, amit nekem Krisztus megbocsájtott. Mennyivel több az, amit nekem a Krisztus megbocsájtott. És így már egészen más relációban látom ezeket a Bernhajder cigányokat, akik tényleg sokszor lopnak, csalnak, stb. Tudjuk. És egészen más. Mert ha úgy állnék hozzájuk, hogy belenne keményedve a szívem, nem tudnék hozzájuk úgy hozzáállni. És megmondom őszintén, sokszor nagyon nehéz is nekünk hozzájuk állni, nyitott szívvel, és úgy, hogy tényleg nagy szeretettel. De valahol a Krisztus bocsánata, a megbocsájtás az, ami tud ebben is felülemelkedni, és igazán erőt adni, foglalkozni ezekkel az emberekkel. Amikor Tiszakesziben rendszeresen, most már 10. éve volt idén, hogy vannak ezek a missziós táborok, és jönnek velem ezek a gyerkőcök, akik közül tényleg nagyon sok, nagyon nagy suhanc és nagy hóhányó, akkor mindig az van bennem, hogy Úr Jézus Krisztus könyörülj meg rajtuk, hogy megértsék azt, amit én megértettem. És akkor nem lesznek ilyenek. Akkor nem lesz bennük több egy gyűlölet, meg szeretetlenség. Akkor nem fognak lopni, nem fognak csalni. Változtasd meg őket. És hogyha ez a lelkület nem lenne bennem, akkor nem csinálnám. Akkor nem csinálnám. És itt jön az, hogy nekünk is na, sokkal könnyebb út, a simább út, ugye, mint a csillagok háborújában, sötét oldal. Egyszerűbb gyűlölködni. Egyszerűbb gyűlölni. Egyszerűbb azt mondani, hogy tegyük fel őket vonatra, aztán irány oda, ahova kell. Mint az, hogy változtassuk meg az életüket. Segítsünk nekik megtérni. És az a legszörnyűbb, amikor az ember azt tapasztalja, mondjuk ebben az országban is, hogy nem az az érdek, hogy ezeket az embereket kiemeljük a mocsárból, hogy segítsünk rajtuk, hogy megváltoztassuk őket kormányzati akaratban is, hanem az, hogy még jobban. Csak legyenek csak ilyenek, hogy bennünket, magyarokat ez csak úgy pengessen, és csak azért is így növelje meg, kenje a dolgot, hogy még nagyobb feszültség legyen, meg szeretetlenség legyen. És Jézus pedig arról beszél, hogy a megbocsájtásnak van ereje. Jézus egészen másról beszél, mint ez a világ. Jézus egészen máshogy gondolkodik, mint ez a világ. Mert Jézus egészen másmilyen, mint ez a világ. Ő nem azért jött, hogy gyűlöletre tanítsa az embereket, nem azért jött, hogy a gonosszal mi gonosszal fizessünk, hanem hogy megtanuljunk úgy szeretni, hogy annak a másik embernek az élete megváltozzon. Mert amikor Jézus foglalkozott az utcalányoktól kezdve az akkori életnek az összes feslett személyű emberével, akkor ezek az emberek megváltoztak. Ma az a legnagyobb probléma, hogy úgy tűnik, mintha nem változnának meg. Ma az a legnagyobb probléma, hogy valami miatt nem működik a rendszer, de akkor mi a baj? Talán az a baj, hogy mi magunknak is kemény a szívünk. Nem tudunk úgy szeretni, ahogyan Jézus. És Jézus arra hívva bennünket, és ez az úrvacsora is ezt pecsételi meg, hogy tudjunk úgy szeretni, mint ő. Tudjunk megbocsátani. Nemrégen történt Tiszakesziben, pont abban a faluban, ahova leszoktam járni, hogy árok tőről átjöttek cigány gyerekek, fiatalok, 200-an, és megverték az egyik presbiternek a fiát, de valami iszonyú kegyetlenül. És amikor a presbiter bácsi elment a lelkész barátomhoz, aki egy nagyon komoly hívő ember, akkor kifakadt a presbiterből, hogy fogom, bekapcsolom a traktort, kirakom két oldalt a kaszát, azt nekik megyek, engem nem érdekel. A telepnek. És akkor imádkoztak. És a végén a presbiter bácsi sírva mondta, hogy Úr Jézus Krisztus, segíts nekem abban a szeretettel szeretem, amivel te szeretsz. És tudj, segíts, hogy tudjak megbocsátani ezeknek. És azóta elkezdődött ott Tiszakesziben az ároktövi cigányok felé a cigánymisszió. Hát ez a különbség. Ez a világ, sajnos az országunknak a nagy része is a vezetése, arra sarkal, hogy gyűlöljünk, legyünk szeretetlenek, önzők, taposunk a másikon. Jézus meg arra tanít, hogy legyünk megbocsájtóak, és tudjunk igazán szeretni. Testvérek, vegyük nagyon komolyan, hogy igazán megbocsájtani, ez keresztény kötelességünk. Igazán szeretni a legnagyobb kiváltságunk. Hát tegyük. Amen. Imádkozzunk. Pontosan, háladásként a... Ja nem, imádkozzunk, bocsánat. Igen, mert... Mindenható Istenünk, megvalljuk neked, hogy valóban a mi életünkben olyan sokszor ez jelentkezik, hogy első indulatból egyből mi is gyűlölünk, amikor bántás ér bennünket, vagy amikor olyan dolgok történnek körülöttünk, akár az országunkkal is, amik történnek, vagy amik történtek a múltban, annak idején 1849. október 6-án, akkor az emberben az első indulat a gyűlölet, a harag, és az, hogy elég. És arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk avval a szeretettel szeretni, Uram, amivel te szerettél ott a kereszten. Amikor ott voltál, akkor a téged gyalázó sokaságot nem szidalmaztad ott a kereszten, hanem azt mondtad értük, hogy Atyám, bocsáss meg nékik. Add nekünk, Úr Jézus Krisztus, ezt a lelkületet, és segíts, hogy ebből tudjunk mi is szeretni. Mert ez a szeretet az egyetlen erő, amely valóban hitelessé teheti a te evangéliumodat a világban. Arra kérünk téged, hogy tedd ilyenekké a mi életeinket, hogy tudjuk valóban megélni azt, amitől te beszéltél, és valóban ott lehessen az életünkben. Kérünk Jézus Krisztusunk, így légy velünk, áldj meg bennünket. Szeretnénk könyörögni, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik szomorú szívvel vannak most itt közöttünk, szolgatársainknak a szolgatársainkért, akiknek szeretteik az elmúlt héten távoztak el közülünk hozzád. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk, hogy vigasztald meg a gyászolók szívét. Te magad légy ez, aki valóban megmutatod nekik azt az utat, amelyen nekik is járniuk kell. Köszönjük a hűségüket elment szolgatársainknak, hogy valóban ott vannak nálad. És kérünk, hogy valóban a te kegyelmednek a vigasztalását add nekik. És könyörgünk a betegekért, a kórházban lévőkért, te hozd őket vissza újra a közösségbe, ide a gyülekezetbe. És nagyon kérünk az ifjainkért, a gyerekekért, a jövőért, hogy valóban te formáld az ő szívüket, hogy ez az önzetlen, igazi szeretet ott lehessen az ő életükben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És most pedig az úrvacsorára készülve énekeljük a 345. énekünket, helyünket elfoglalva, az első és második versét.
nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedéken nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz tisztázó szóval, italom könny a kenyerem, keserű csomaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtene, semmit sem lehet. Látja leged minden bűnöm, melynek át a súly.
Hallgassuk meg fennállva a szeretetésnek az igényét a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, e kenyér az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hajtjuk meg a fejünket most az Úristen előtt, és mondjuk el közös bűnbánó imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, bánjuk azt, hogy valóban olyan sok mindennel hoztunk az elmúlt időszakban rád szégyent, amikor hiteltelenítettük a te szavaidat a szánkban azzal, hogy úgy cselekedtünk, úgy szóltunk, ahogy nem kellett volna. Bocsáss meg az indulatainkat, amikor hirtelen felindulásból, haragból cselekedtünk, vagy mondtunk ki dolgokat, és arra kérünk, hogy egészen tisztíts meg a mi életünket. Újíts meg a mi életünket a te szent lelkednek az erejével, és az, hogy tudjunk valóban hitből hitbe, szívtől szívig szeretni. Taníts bennünket megbocsájtani is, Urunk, hogy ahogyan te megbocsájtottasz most nekünk, hogy mi is tudjunk ebből a bocsánatból adni azok számára, akik bennünket bántottak meg, vagy akik ellenünk vétkeztek. Kérünk, így könyörülj rajtunk, és áldj meg minket. Amen. Most pedig még mondjuk el a bűnvállásunk után a hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánatartásunk és hitvallástételünk után a szentélyek vétel előtt feleljük a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most az én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a bűnök bocsánatát, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért, mindnyájunknak. Ámen. Most pedig, testvéreim, járuljatok szép rendel az úri szent asztalhoz. A gyülekezet pedig közben énekelje a 183. éneket, és ami ki van téve a 459-et. Igen.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink is, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába lóvá ne tegyétek magatokban. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk Istennek hálát a velünk közül jó téteményeért. Mindenható élő Úrunk, köszönjük neked azt, hogy itt vagy közöttünk, és a te szent lelkednek az erejét adtad a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy valóban lemostál rólunk minden foltot, és az életünket Jézus Krisztus keresztjéért megújítottad. Arra kérünk, hogy valóban az új szövetséget, amelyet velünk kötöttél, segíts megélni a mindennapokban. Segíts, hogy valóban tudjuk továbbadni mindazoknak, akik között élünk, a családunkban legelőször is, a barátainknak, ismerőseinknek, sőt még az ellenségeink felé is. Arra kérünk, hogy így légy velünk, áldj meg bennünket és munkálkodj a mi szívünkben. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Az első, amit hirdetnék, hogy ma 4 órakor a házi kör az elmarad, viszont meg lesz tartva 5 órakor a gimifi, és ma lesz az első órája 6 órakor a kisifinek, a Péter bácsinál, a volt konfirmandus csapatból. Kedden 9 órakor mamama kör, 6 órakor biblióra, 7 órakor pedig presbiteri gyűlés lesz, a meghívókat majd át lehet venni. Szerda 10 órakor biblióra, 19:30-kor Ádám kör, a Gyarmat Imré bácséknál lesz most. Csütörtökön 8 órakor biblióra, pénteken 4 órakor konfirmandus kezdőcsoport, 6 órakor pedig a Dániel ifi, szombaton konfirmandus haladó óra 10 órakor, 6 órakor pedig az Ézsaiás ifi lesz, illetve ugye szombaton lesz a, azt nem tudom, hogy lesz-e konfirmandus haladó, mert hogy családi sportnapunk lesz, szerintem nem lesz valószínű. A délelőtti az biztos, hogy akkor nem tudom, meg lesz-e, vagy nem lesz-e, ezt nem tudom. Jó, vasárnap pedig Isten tisztelet szokott időben, 4 órakor már lesz házikor jövő héten, gimifi és kisifi is egyaránt. Jó, szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva jelentjük a gyülekezetnek, hogy 2 régi, nagyon komoly hívő gyülekezeti tagunk is rendszeresen alkalmaikat látogató testvérünket hívta haza az Úr. Elhunyt Szalai János atyánk fia, a gyülekezetnek 30 éven át volt hűséges presbitere. Temetése 7-én kedden lesz 9:30-kor a budafoki temetőben. És azt is tudjuk a gyülekezettel, hogy várhol ment el dr. Majzik Lajosné, Irike néni is közülünk. Temetése 9-én csütörtökön lesz, 14:30-kor a budafoki temetőben. Akinek esetleg probléma az idősebb testvérek közül, hogy eljusson a temetőbe, gyülekezetben biztos, hogy lesznek presbiteri testvérek, meg szolgáló testvérek, akik a kocsival esetleg elviszik őket a temetésre. Biztos, hogy erre lesz lehetőség. És annyit el kell mondanunk, hogy mind a két testvérünk a gyülekezetnek hűséges tagja volt, a gyülekezet közösségének. Ezért nagyon-nagyon szomorúsága, és imádkozzunk a családokért, testvéreinkért, akik most így maradtak. És akkor átadnám a szót a gondnok úrnak, hogy a többi hirdetést mondja el.
Kedves testvérek! Október 7-én, tehát kedden, a bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz. Az alkalomra minden gyülekezeti tagot is szeretettel hívunk. Október 9-én lesz egy úgynevezett különleges női délután este. Pazsnyi Lévai Rékánál lehet érdeklődni. Réka, hol vagy? Ott vagy. Nála lehet érdeklődni, hogy mi ebbe a különleges. Október 11-én szombaton délelőtt 9-től családi napot tartunk. Kicsiket és nagyokat szeretettel várunk, és erről a programról Szalontai Károly testvérünk, mint főszervező, aki Kirner Erikával a főszervezője a rendezvénynek, mond nekünk egy pár szót.
Köszöntöm én is a testvéreket. Nagy örömmel hirdetjük, hogy én már második alkalommal rendezzük meg a Demjén István családi napunkat. Ez most már hagyományá válik, és szeretnénk, hogyha a gyülekezet ünnepeivé is válna. Így mindenkit szeretettel várunk, kicsit nagyokat. A programról a kiáratnál szórólapokat fogunk osztani. A programok délelőtt 9-től kezdődnek, és délután egy gulyáspartival fejeződnek be. Úgyhogy mindenki biztosan jól fogja érezni magát, és szeretettel várjuk önöket.
Kántorunk ajánl egy másik programot, ami csak ugyanazon a napon van, de kicsit később, úgyhogy akiben még marad szufla a családi nap után, az délután 5 órára elmehet az Újpesti Baptista imaházba, ahol az adós szolga prédikációban hallott példázatához kapcsolódóan Hargita Péter írt egy oratóriumot, a Pécsi Református Gimnázium igazgatója, orgonára, énekre és ütőhangszerekre, és ennek az előadására kerül sor, tehát még egyszer a baptista imaházban. A kántorunknál lehet a részletekkel kapcsolatban érdeklődni. Október 21-én készüljünk, hogy akkor már lesz a Budafoki Esték sorozat következő alkalma a kereszténység és üzlet témakörben. A beszélgetésnek az első részét Frenyó Zoltán filozófus tartotta, ami egy elméleti jellegű bevezetés volt, most pedig kerekasztal beszélgetés keretében négy meghívott vendégünk a témakör gyakorlati vetületét, a mindennapok kérdéseit járja körbe. Mindegyik felkért cégvezető kapcsolódik gyülekezetünkhöz, tehát Gyarmati Imre testvérünk, presbiter testvérünk, a Tendál Szolgáltató Szövetkezet ügyvezető igazgatója, Szalontai Károly testvérünk, a Karzol tulajdonos ügyvezetője, Pál Sándor, a Magyar Pasztirút Kft. Első számú vezetője, és Pirót Béla, a Lampart vegyipari gépgyár ügyvezető igazgatója. Tehát készüljünk erre, és hívjunk másokat is, ismerősöket. Előre jelezzük, hogy október 27-e és 31-e között Becker Norbert testvérünk szervez őszi reformációs hittantábort, erre is lehet jelentkezni. Szintén lehet készülni a november 8-i délután 2-kor kezdődő Biblia ismereti versenyre. Ez a verseny kimondottan felnőtteknek szól, tehát ki van osztva előre, egy-egy bibliai szakasz, készüljünk belőle. Igen, és ezt elfejtettem mondani, hogy november 1-én, sajnos ez pont halottak napjára esett, de annyi program van, hogy csak akkor tudjuk majd a templom takarítást megcsinálni, tehát ha délelőtt megcsináljuk, akkor délután azért még marad szabad idő. És végül, de nem utolsó sorban továbbra is gyűjtjük a használaton kívüli ágyneműt, komlói fogyatékos emberek számára, gondoljunk erre, és segítsünk neki azzal, amivel lehet. Köszönöm szépen.
Most pedig az Isten tized végéhez közeledvén a holnapi nemzeti ünnepünk miatt el fogjuk énekelni a himnuszt is, és úgy lesz a rendje, hogy a záróének lesz, utána a himnusz, majd áldás, és az áldás utána kivonuló ének lesz majd, jó? Tehát most ének, és az ének után egyből a himnusz következik majd. A 390. éneket keressük ki, a második versével énekeljük, versétől énekeljük. Az a szeretetben összeforva kezdetű. 390.
Szív az ég alatt, úgy
Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, mondja az Úr. Amen. Áldás békességet!